Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 24. Zsoltárunk első versét énekeljük, az Úr bír ez egész földdel. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 265. dicséretünk első 5 versét. A 265. dicséretünk így kezdődik: Hagyjad az Úr Istenre te minden utadat.
Az Úr Istenre te minden utadat.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett gyülekezet, hallgassuk meg az élő Istennek igéjét, melyet lelkünk épülésére. A János írása szerint való evangélium 6. fejezetéből, a 16. verssel kezdődő szakaszból a 21. vers végéig a következőképpen olvasok. Mikor pedig beesteredett, lementek Jézus tanítványai a tengerhez, és beszállva a hajóba, mentek a tengeren túl Kapernaumba. És már sötétség volt, és még nem ment hozzájuk Jézus. És a tenger a nagy szél fúvása miatt háborgott. Mikor azért 25 vagy 30 futamatnyira beevesztek, meglátták Jézust, amint járt a tengeren, és a hajóhoz közeledett, és megrémültek. Jézus pedig mondanékik, én vagyok, ne féljetek. Be akarták azért őt venni a hajóba, és a hajó azonnal ama földnél volt, amelyre mentek. Isten szent lelke tegye áldottá az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten megszólító igéjére jöjjetek, feleljünk mi is, hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el. Imádkozzunk, könyörögünk. Szent háromság, egy örök és igaz Isten, köszönjük, hogy azok a kiválasztottak közé tartozhatunk, akikre a te kegyelmes döntésed vonatkozik, hogy örök üdvösségre választottál és rendeltél bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy a mi életünket a te fiadnak, Jézus Krisztusnak adtad, hogy ez a golgotai áldozata reánk is érvényes legyen, eltörölve bűneinket, és adjon nekünk jogot, felhatalmazást, hogy Isten gyermekeiként éljünk. Köszönjük, Úr Jézus, azt a csodálatos kijelentésedet, amelyben azt mondtad, hogy mindazokat, akiket néked adott az Atya, te megtartottad és megtartod, és a te kezedből, hatalmadból a tiédet senki és semmi ki nem ragadhatja. Köszönjük, Urunk, hogyha nem is vagyunk kivételezettek, széltől is óvott életek, de a világ mindenség leghatalmasabb keze az Úr Jézus Krisztus keze tartja, hordozza a mi életünket. Köszönjük, Urunk, gondviselő jóságodat, hogy minden úgy történik, ahogy a mi javunk azt megkívánja. Köszönjük, Urunk, amikor ezt egy-egy élethelyzetben szinte azonnal megértjük és látjuk. És köszönjük azt is, Urunk, amikor visszatekintve életünk egy-egy eseményére utólag értjük meg, de legalább megértjük, hogy valóban mindent úgy irányítottál, hogy azt a mi életünk java megkívánta. Köszönjük, Urunk, azt a boldog tudatot, hogy hajunk szála sem eshetik a földre a te tudtod és akaratod nélkül. Köszönjük, Urunk, hogy minden terhünkkel, gondunkkal, kétségünkkel, félelmünkkel, úgy, ahogy vagyunk, a te hatalmadra bízhatjuk magunkat. Urunk, segíts ilyen gyermeki bizalommal reát hagyatkozni. Urunk, ha magunk akarjuk cipelni terheinket, ha csak magunk akarjuk megoldani életünk nehézségeit, elfogy az erőnk, belekeseredünk, feladjuk, vagy nagyon rossz döntéseket hozunk. Segíts, Urunk, reát hagyni az utunkat, tudva, hogy te szeretsz minket, bölcs vagy, és tiéd minden hatalom. Urunk, kérünk, mai Isten tiszteletünkön is hadd éljük át, igéd és lelked által itt vagy köztünk, mint Atya beszélsz a te gyermekeiddel. Urunk, ezt a csodát, ezt az ajándékot kérjük, várjuk ma is. Megváltunk a Krisztus Jézus érdeméért. Amen. A 156. dicséretet énekelve készüljünk az ige hirdetésre. A 156. dicséretünk így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve, az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva található az előbb olvasott ige szakaszban, a János evangélium a 6. fejezetében, a 16. verssel kezdődően, és ebből az ige szakaszból most a 20. verset olvasom ismét. Jézus pedig mondanékik, én vagyok, ne féljetek. Foglaljunk helyet, testvéreim! Jézus Krisztus szolgálatát végig kísérték a csodák. Ilyen jézusi csodát még olyanok is tudnának mondani egy-kettőt bizonyára, akik talán nem rendszeres ige hallgató vagy ige olvasó emberek. Az átlag ember is valahonnan azért úgy tudja, ismeri azt az igazságot, hogy Jézus sok-sok csodát tett és cselekedett. Közel 3 esztendős, úgy mondjuk nyilvánvaló, nyilvános működése alatt. A csodák között voltak gyógyítások, vakok nyerték vissza szemük világát, süketek újra hallani kezdtek, béna, mozgásukban korlátozott emberek talpra álltak, de mondhatok példákat arra is, hogy lelki betegségekben kínlódó, vergődő, meggyötört életek felszabadultak addigi nyomorúságukból. Jézus csodálatos közbeavatkozása, gyógyítása eredményeképpen helyreállt rajtuk, testükön, lelkükön, legtöbbször mindkettőn, egész valójukon az Isten teremtési rendje. Épek lettek, egészségesek, és felszabadultak az addigi nyomorúságuk, betegségük terhe alól. Aztán Jézus csodái között egy külön csoport, a halott támasztások csoportja. Egyszer egy 10 éves leánykát, Jairus lányát támasztotta föl. Egy naini özvegyasszonynak visszaadta a fiát. Már ment ki a faluból a temetési menet, mikor Jézus megáll, az ifjú, a fiatal ember ravatala koporsója mellett, és feltámasztja. Vagy feltámasztotta a barátját, Lázárt, aki már 4. napja sírban volt. Azt mondják neki a testvérek is, hogy ne hengerítsük el a követ, már szaga van, már oszlik, már elindult az a biológiai folyamat, amely a test leépüléséhez, pusztulásához vezet. És Jézus szól, hogy Lázár, jöjj ki! És Lázár feltámadva kijön a sírból. Vagy tegnap olvashatta, aki olvasta a kalauz szerint az igét, hogy Jézus előtt ott ül egy több ezres sokaság, csak férfiak 5000-en voltak. A legszerényebb becslések szerint is legalább 15000 ember ült ott Jézus körül a domboldalon. És erre a hatalmas sokaságra van 5 lepényszerű kis kenyér, meg 2 sült hal. És Jézus megáldja ezt a maroknyit, ezt a keveset, elkezdi megtörni, szétosztani, és jut belőle mindenkinek. Vagy a most olvasott történet is a csodák kategóriájába tartozik. Jézus jár a tomboló tenger hullámain. Azok a hullámok, amelyek a halászbárkát és a benne ülők életét veszélyeztetik, az Jézusnak sima út, ő azon jár. Mielőtt a mai történet mélyebb elemzésébe belefognánk, azt hadd mondjam még el, hogy Jézus soha nem tett csodát azért, hogy a saját népszerűségét növelje. Ő nem varázsló volt, nem bűvész, nem szemfényvesztő. Ő azért nem tett csodát, hogy az emberek tátott szájjal bámulják, hogy hú, hát ilyet még nem láttunk. Vagy vajon hogy csinálhatja? Amikor az ördög rá akarja venni Jézust arra, hogy ilyen népszerűsködő csodatételre legyen kész, vesse alá magát a jeruzsálemi templom közel 40 méter magas fő oromzatáról, akkor Jézus elutasítja. Ő ezért nem tesz csodát. De a csodáért, magáért sem cselekedett Jézus csodálatos dolgokat. Csak azért, hogy a hatalmát, az ügyességét, az erejét fitoktassa, Jézus nem tesz csodát. Mi volt Jézus csodáinak a célja? Jézus azért tett csodát, és csak azért tett csodát, hogy az emberek rácsodálkozzanak a köztük megjelent Istenre. Hogy az emberek kezdjék megérteni, hogy Jézusban eljött Isten országa, hogy itt van az az isteni hatalom, amelyik úra betegség, a halál, a bűn, a démonvilág, a tomboló természet erői felett. Jézus azért tett csodát, hogy az emberek figyelmét Istenre irányítsa. Hogy lássák meg az emberek, egy hozzájuk látszólag mindenben hasonló egyszerű emberben, akit úgy hívnak, hogy a názáreti Jézus, ő benne az Isten maga van közöttük jelen. A jézusi csodák láttán, azokat olvasva fölmerülhet a kérdés, hogy vajon lehetségesek voltak ezek a csodák. Nem lehet az, hogy az őt nagyon szerető, mindenkinél nagyobbra tartó tanítványai találták ki, vagy a valóságosnál színezték érdekesebbre ezeket az eseményeket? Egyáltalán lehetségesek ezek a csodák? Hogyan csinálhatta Jézus? A Szentírása hogyannal soha nem foglalkozik. Én sem akarok és nem is tudok belemenni például a tengeren járás csodájának az elemzésébe, hogy azt hogyan csinálta Jézus. A hogyannal nem foglalkozik a Szentírás. De azt nyilvánvalóvá teszi, és így én is teljes hittel hirdetem, hogy minden ilyen jézusi csoda valóságos volt. Ezek megtörténtek. Miért tudja Jézus megsokasítani a kenyeret? Miért tud Jézus járni a tengeren? Azért, mert ő az Isten, a világ mindenség teremtő ura. Jézus, mint a Szent Háromság második személye, mint örök Isten, ott volt a teremtés hajnalánál is. A természet rendjét, erőit, törvényeit ő alkotta. Ő felette áll ennek a teremtett világnak. Nem benne van, nincs belekeveredve fűbe, fába, természeti erőbe. Ő ezeket alkotta, ezeknek ura. Mondhatom így is, mindezeket a tenyerén hordozza. És ezek őt szolgálják. És ő úgy akarja, hogy a tenger elcsituljon, akkor a tenger elcsitul. Ha ő úgy akarja, hogy a háborgó hullámok neki úttá legyenek, akkor úttá lesznek. És ő úgy akarja, hogy 5 lepényszerű kenyérke elég legyen 5000 embernek legalább, akkor az elég lesz. Mert ő az Isten. Neki szolgálja ez a teremtett világ. Ezért Jézus járt a tengeren. A tanítványok szemszögéből nézve ezt a történetet, fölmerült bennünk a kérdés, hogy miért kellett a tanítványoknak ilyen veszedelmes helyzetbe kerülniük. Egy másik evangélium egyenesen azt írja, hogy ebben a helyzetben Jézus mint egy belekényszerítette, beleküldte az övéit. Parancsba adta nekik, hogy menjenek át, bár már beesteledett, induljanak át a galileai tenger, a Tibériás tenger túlpartjára. Miért kellett az övéinek ilyen helyzetbe kerülni? Biztos, hogy nem véletlenül, nem váratlanul. Jézusnak célja volt azzal, hogy az övéit beleengedte, beleküldte ebbe a helyzetbe. Tanuljuk meg, hogyha Isten visz, Isten vezet minket olyan helyzetbe, amikor a szél szembe fúj, amikor a saját erőnk, lehetőségeink kevesek a megoldáshoz, amikor nincs lehetőségünk egyről a kettőre jutni, az nem véletlen, az nem baleset, az Isten nevelőiskolája. Amikor Isten visz be bennünket viharba, olyan helyzetbe, hogy csak húzom az evezőt, és egyre kevesebb a remény, hogy partot érek, az nem véletlen. Az nem váratlanul támad baleset. Az nem olyan helyzet, ami az Istent is meglepte. Ez Isten nevelőiskolája. Az ilyen helyzetekben Isten valamit el akar bennünk végezni. Az ilyen helyzetekben Isten sokkal mélyebben meg akarja ismerteti önmagát előttünk. Nem lehetne sima tengeren? Miután elvetik a magot, jó mélyen felszántják a földet. Nem csak úgy összegerebézik a felszínen lévő gizgaszt, hanem felszántják. Mert a felszántott földbe hullhat bele a mag. Van úgy, hogy viharba küld az Isten, enged az Isten. Mély szántásba engedi a lelkünket, mert utána lehet mélyre vetni a magot. Utána lehet valamit nagyon megtanítani nekünk. Egy ilyen helyzetben tudja az Isten nagyon fölragyogtatni előttünk önmagát. Ismertem valakit, akinek az élete az volt, hogy ahova csak hívták, ment és hirdette Isten igéjét, bizonyságot tett, szolgált. És egyszer egy váratlan, pici ballépés eredménye az volt, hogy össze-vissza törte a lábát. Komoly műtét, 6 hét fekvőgipsz, 3 hónap ágyhoz kötött állapot. És az elején jött a vívódás, Uram, miért? Annyi feladatom lett volna. Tele van írva a naptárom, ahol mind el kellett volna menni. Uram, miért? Aztán hónapokkal később azt mondta, már az életem egyik legnehezebb időszaka volt, mert lakáshoz, ágyhoz kötött voltam, mert bizony nagyon fájt az a műtött, nyomorult láb. De soha olyan közel talán nem voltam az Istenhez, mint akkor. Soha annyi igéjét nem tudta fölragyogtatni előttem, mint akkor. Azok a viharok, azok az ellenszeles időszakok, amelyeket Isten rendel az életünkbe, azok valahol mindig a javunkra válnak. Ott valamit az Isten megmutat önmagából, ha hajlandók vagyunk figyelni rá. A tanítványoknak azért kellett ebbe a helyzetbe kerülniük, hogy Jézus isteni hatalma fölragyogjon előttük. Majd elolvassátok holnap vagy holnap után a 6. fejezet legvégét. Ott olvashatjátok, hogy a tanítványok nevében Péter egy nagyon nagy hitvallást mond el. Fölismerték, megismerték Jézusban az Istent. Igaz, először úgy érezték magukat ebben a helyzetben, hogy nagyon magunkra hagyottak vagyunk. Csak a saját erőnkre számíthatunk. Most nagyon kellene, hogy itt legyen velünk Jézus, és nincs itt. Leírja az evangélium, hogy már több mint fél utat megtettek, vagyis visszafele már nem lett volna érdemes indulni. Csak a széllel szembe, nagyon nehéz munkával kellett a túlpart felé venni az irányt. Már sötét van, már-már fogy az erőnk, és Jézus még mindig nincs itt. Ha voltál már ilyen helyzetben, akkor tudod, hogy mit éltek át a tanítványok. Milyen az, amikor nagyon távoli az Isten? Tegnap még úgy közel volt hozzám, és most nagyon távoli. Máskor olyan nagyon nyilvánvaló módon éreztem, hogy velem nem történhet semmi, mert ő itt van. Most egyszer csak magamra hagyottnak érzem magam. Úgy érzem, hogy magamra maradtam, hogy hiába kiáltok, nem jön a segítség. Úgy besötétedett. Nem érzem őt. Nem tapasztalom a segítségét, az erejét. Csak azt érzem, hogy nagyon szembe fúj a szél. Hogy nagyon dobálnak a hullámok. És nagyon fogy az erőm, meg a reményem. És Jézus még nincs itt. Ez valós érzése ilyenkor a lelkünknek. De azért tudjuk, jegyezzük meg, ha mi nem is látjuk őt, ő jól lát minket. Ha mi nagyon-nagyon távolnak is érezzük őt, ő nagyon közel van hozzánk. Vannak olyan üvegfelületek, aminek az egyik oldala úgy van bevonva egy bizonyos anyaggal, hogy nem lehet átlátni rajta. Az egyik irányból teljesen leblokkolja a látást ez az anyag. A másik irányból át lehet látni az üvegen, de az egyik oldalról nem. Ha az üveg innenső oldalán állok, nem látom, hogy a túloldalt van-e valaki. Úgy érzem, hogy teljesen be vagyok zárva, sötétben vagyok. A túloldalt viszont jól látnak engem. Valahogy így éljük át ezt. Hogy én egy sötét, nagy felületet látok csak, és nem tudom, hogy hol van az Isten. Ő viszont jól lát engem, egészen közel van hozzám. Tanuljuk meg, Jézus akkor sem felejtél az övéit, ha az övéi megvannak győződve arról, hogy elfelejtett bennünket. Egyszer a történelme mélypontján Izrael népe is úgy érezte, hogy elfelejtkezett rólunk az Isten. Akkor fölhangzik a prófétai bíztatás. Hát egy anya elfelejtkezheti a gyermekéről. De mondja, ha egy anya ezt még meg is tenné esetleg, az Isten akkor sem felejtkezik el az övéiről. Jézus akkor sem hagyja magára az övéit, ha az övéi nagyon magukra hagyottnak érzik magukat. Jézus a hegyen imádságban tölti az időt, de nem felejti el, hogy az övéi ott a tengeren küszködnek, és várják őt. Jézus akkor sem szolgáltatja ki az övéit, ha az övéi náluk nagyobb erők, hatalmak játékszerének érzik magukat. Biztos voltál már így, úgy érezted, nálam nagyobb erő játékszere vagyok. Lehet ez a nagyobb erő a betegség, egy ember hatalmaskodása, egy számomra megoldhatatlan helyzet. Csak dobálják az életemet ide-oda, darab-darab vagyok, nem számítok. Amikor az övéi úgy érzik, hogy náluk nagyobb erők, tehetetlen kiszolgáltatott játékszerei, Jézus akkor sem dobja oda az övéit. Közel a Jézus segítsége. Jézus mindig ura az eseményeknek, mindig ura az ellenerőknek is. Ezt sokszor elfelejtjük. Mert amikor az ellenerők nagyon nagy sikert aratnak, amikor nagyon el tudják apasztani az erőnket, a reményünket, akkor nagyobbnak látjuk az ellenerőket, mint a mi Istenünket. Ne felejtsük el, Jézus mindig ura az ellenerőknek is. Ura, mindazoknak, ami az övéit elveszíteni akarja. Jézus jár a hajót és az embereket elveszítéssel fenyegető hullámokon. Micsoda hatalom az Isten! Amikor az övéhez közel ér, azok megrémülnek. Érthetően. Egyrészt, mert bár tapasztalt halászemberek voltak, olyat még nem láttak, hogy valaki jár a vizen. Most látják, hogy a tomboló hullámokon, de csak közeledik feléjük a tenger közepén Jézus. Persze, hogy megrettennek. De van a megrettenésüknek egy mélyebb oka. Az az oka ennek, hogy amikor az Isten a maga hatalmában, a maga fenségében közel jön, mi parányi gyarló életünkhöz, az bizony megrettenti az embert. Emlékezzetek a karácsonyi történetnek annak a részt, arra részletére, amikor a pásztorokat egyszer csak beragyogja az Isten dicsősége, és megjelenik a mennyei világ küldötteként az angyal. Nagy-nagy félelemmel megfélemlettek a pásztorok. Mert amikor az Isten a maga fenségében, hatalmában megnyilvánul, az bizony megrettenti az embert. De megszólal Jézus, az egyik legrövidebb és legcsodálatosabb kijelentést mondja, én vagyok. Ez Isten önmegjelölése a Bibliában. Az én vagyok. Itt sokkal többet mond Jézus, mint amikor mi mondjuk. Én vagyok, megjöttem. Itt nem egy ember mutatkozik be. Itt az Isten szólal meg. És a tanítványok ezt értették, Jézus szavaiból ezt tudták, hogy amit most Jézus mond, az ő anyanyelvükön az azt jelenti, hogy az Isten van jelen. Ezzel a kijelentéssel találkozott Mózes, emlékeztek ott az égő csipkebokornál, de csak megszólal az Isten, és azt mondja, hogy vagyok, aki vagyok. És Mózes egész lénye belerendül ebbe, hogy itt van az Isten. Vagy Ézsaiás próféta könyve 45. részében olvassuk, azt mondja az Úr, én vagyok az Úr, és több nincs rajtam kívül. Nincs Isten rajtam kívül. Én vagyok, aki alkottam a földet, és az embert rajta én teremtettem. Én terjesztettem ki kezeimmel az egeket. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs Isten. Én vagyok. Ez Jézus szájából azt jelenti, én vagyok az Isten. Majd így olvasd János evangélium a további részében, azt mondja, én vagyok a jó pásztor. Én vagyok az élet. Itt az Isten jelenti ki mindig önmagát. Odaér Jézus hozzájuk, és megszólal, én vagyok, ne féljetek. Én vagyok a mindenség ura, itt vagyok, de nem ellenetekre vagyok, hanem értetek vagyok itt. Bizony milyen félelmetes lenne a Jézussal való találkozás, ha ő ellenünkre jött volna, és nem értünk. Bizony okkal, joggal rettegne az ember szíve, a miénk is. Ha Jézus megállna, és azt mondaná, én vagyok, itt vagyok, de ellenedre vagyok. De ítéletedre jöttem. De most számon kérni jöttelek. De csodálatos az evangélium. Azt tudjuk meg belőle. Jézus értünk van itt. Nem ellenünkre. Értünk. Jézusban így jön közel azóta is az Isten. Életveszedelmeink között, félelmeink között. Rettentő gondjaink között. Itt vagyok, én vagyok, ne félj. Így jött közel Jézusban az Isten, azon a Golgotai kereszten. ott látszik legcsodálatosabban, hogy Jézus értünk jött, és nem ellenünkre. Mert ami nekünk járt volna, az Isten jogos, ítélő haragja, azt Jézus ott elszenvedte. Belepusztult, hogy mi élhessünk. Eljutottál már életedben egyszer lélekben úgy a Golgotai kereszthez, hogy fölnézve arra Jézusra megértetted, hogy nem ellenemre jött, hanem értem. Olyan csodálatos ennek a történetnek a vége, mikor odaér Jézus, be akarják venni őt a hajóba, de nincs rá szükség, mert ott vannak azonnal a parton. Az út hátra lévő részét meg se kell tenniük. Egy pillanat alatt ott vannak a célnál. Ugyanis amiért volt a vihar, a küszködés, a félelem, hogy Jézusban meglássák az Istent, ez megtörtént, ezért már nincs szükség küszködésre, félelemre, viharra, tomboló hullámokra. A cél megvalósult. A tanítványok meglátták Jézusban az Istent, az ő Istenüket. A cél megvalósult, ezért rögtön célhoz is, parthoz is érnek. Tudod, hogy életed célja, amit erre a világra megszülettél, amiért még tart az életed, az az, hogy egyszer meglásd Jézusban az Istent, és meghódolj előtte. Ez a célja az életednek. Ezért tart az Isten. Ezért nem ért még véget az életed. Ezért vagy ma itt, hogy megismerd Jézusban az Istent. És ez a cél megvalósult, ha életed célja megvalósult, akkor lesz még egyéb sok-sok célod is. Isten is ad majd eléd bőven célokat, amiket lehet küzdeni, szolgálni, dolgozni, harcolni, amiket meg lehet és meg kell valósítani. De a cél, hogy Jézusban megismerd az Istent, hogy elé borulj, és átad neki az életedet. Rábízd magad. És akkor a túlpartot is egyszer boldogan eléred. Mert azon a nagy tengeren, amit úgy hívunk, hogy halál, Jézus átvezet, és célba segíti az életünket. Nem veszünk bele, átmegyünk rajta. Befejezem egy valóságos történettel. Sok-sok honfitársunk szenvedte meg a 20. század közepetáján azt, amit úgy neveztek, hogy hadifogság. Nagyon sokakat elvittek a háború alatt és annak vége felé orosz hadifogoly táborokba. Egy férfi is oda került, aki úgy emlékezett aztán később vissza ezekre az évekre, hogy az életem legkeservesebb, és ugyanakkor legcsodálatosabb évei voltak. Mert abba a táborba úgy kerültem oda, hogy a közvetlen közelembe került, mesélte egy lelkész is, aki ott a tábor rettenetes körülményei között csöndesen, hitelesen elkezdett Jézusról vallani. Élettel, szóval, és én ott, emellett az ember mellett megtaláltam Jézust, mondta ez az atyafi. Az életem legkeservesebb évei hozták a legcsodálatosabb áldást. Megismertem Jézust. Életed viharai, vagy csak hangzavarai, kínlódásai között halld meg. Jézus halk, de nagyon határozott. Minden egyéb hangon átható szavát. Én vagyok a te Istened. örökkévaló szeretettel szerettelek téged, ezért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Ne félj, én gyermekem, te az enyém vagy. Az én kezemből senki és semmi, ki nem ragadhat téged. Hiszed-e ezt? Merd elhinni. És akkor boldogan dalolhatja a lelket. Viharok vagy viharmentes időben, tomboló hullámok vagy már elcsitult hullámok között, ő az én Istenem. Én az övé vagyok, ezért nem félek. Ezt az állapotot egyszer úgy festette meg valaki, hogy egy tomboló orkánban, egy faágon, félig elrejtőzve a fa takarásába ült egy pici énekes madár, és dalolt. A vihar tombolt, ő dalolt. Van ilyen csodája a hitnek, a vihar tombor körülöttem, én mégis dalolok az én Uramról. Mert hiszem, hogy ő a viharban is Úr, ott is tartja, őrzi az életemet. Isten adja meg, ha viharban vagy, hogy meghallja a lelked, és boldogan dalolhasd. Ő az én Uram. És hidd el, a vihar a maga idején véget ér, ahogy énekeltük is. Istennek van hatalma csendet teremteni, téged megőrizni, erősebb, mélyebb hittel kihozni a viharból, mint hogy abba belekerültél. Jézus mondja, ma neked, én vagyok, ne félj, bízd rá magad. Így legyen, ezért imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a jó hírt, hogy értünk jöttél, és nem ellenünkre. Köszönjük, Urunk, hogy benned felragyogott Isten kegyelmes szeretete, amely megkeresett, vagy éppen most keres minket is. Urunk, bocsásd meg, hogy olyan sokáig akarunk, tudunk mi menekülni a te kegyelmes szereteted elől. Urunk, segíts, hogy mi is akarjuk, hogy ránk találj, hogy egészen közel vonj bennünket magadhoz. Urunk, könyörgünk azokért, akik nagy viharok között élnek most, akiknek tele van félelemmel a lelke, akik nagyon távolinak érzik, tudják az Istent. Urunk, lép közel hozzájuk, és győzd meg őket arról, hogy nagyon közel vagy hozzájuk. És Urunk, segíts nekünk, hogy amit tanítasz nekünk, nagy viharok idején, vagy csöndes, derűs időkben, az hadd hújjon mélyre a szívünkbe. Hadd rejtsük a szívünkbe a tőled hallottakat, ahogy Mária is a szívébe rejtette mindazt, amit Jézus felől mondtak neki. Urunk, hadd éljen bennünk a te igéd, a te tanításod. És Urunk, segíts bennünket lelked által, hogy a célunkat elérjük, vagyis eljussunk hozzád. Végre lélekben meghódoljunk előtted, életünk teremtő, megváltó Istene előtt. Kérünk, Urunk, áld meg gyülekezetünk, családjaink betegei gyógyulással, enyhüléssel. Urunk, segíts életünk sokfajta megoldatlanságai között. Adj nekünk világos látást, adj szabadulást, megoldást. Urunk, áld meg mindennapi munkánkat, hogy tudjuk azt áldottan a te dicsőségedre végezni. Könyörülj azokon, akiknek nincsen munkájuk. Urunk, gondoskodó szeretetedből rendelj nekik feladatot, lehetőséget. És Urunk, könyörülj meg mindenkin az embert, egészséget próbáló időben. Vigyázz, Urunk, az életünkre. Áld meg gyülekezetünk közösségét, egész egyházunkat, és magyar népünket, lelki megújulással, hozzád térésekkel, hogy hitben megújult, megerősödött emberek, gyermekek élhessenek ebben a hazában. Urunk, Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe iratterjesztésünk szolgálatát, annak részeként a Reformátusok lapja mai számát. Hirdettem, hogy Liza néni könyvei megérkeztek, akik ilyet vagy rendeltek, vagy nem rendeltek, de szeretnének vásárolni, istentisztelet után keressék meg az iratterjesztést. Jövő heti alkalmainkra hívogatunk szeretettel, hétfőn este 6:30-tól a fiatal felnőttek alkalmát tartjuk, kedden délelőtt 10:00-tól asszonybibliórát tartunk, szerdán 7:00-tól énekkori próba lesz, csütörtökön délelőtt 10:00-kor bibliórát tartunk, este 6:00-kor pedig a kisebbi ifjúsági kör alkalmát. Pénteken 6:00-tól a nagyifi alkalmára kerül sor, vasárnap délelőtt 10:00-kor pedig felnőtt és gyermekisten tiszteletet tartunk, és azzal párhuzamosan gyermekmegőrzés lesz, valamint istentisztelet után énekkori próba. Szeretettel kérjük, hogyha valaki elmaradt volna a 2008-as egyház fenntartói járulék befizetésével, és ennek teljesítését az anyagi lehetőségé megengedik, kérjük, hogy pótolja. Ha szükséges, a lelkész hivatalban vagy esetleg a kijáratnál csekket tudunk adni. És végül hirdetem, hogy jövő szombaton, vagyis január 17-én délelőtt 10:00-kor a Kiskunlacházi Református templomban kerül sor Takaró András, a Délpesti Egyházmegye újonnan megválasztott esperesének a beiktatására. András szeretettel hív és vár mindenkit erre az alkalomra, tehát jövő szombat 17-e délelőtt 10:00-kor a Kiskunlacházi Református templomban. Végül nemzeti imádságunk a magyar himnusz éneklése előtt a 265. dicséretünk utolsó két versét énekeljük, a 6.-7. verseket. Ő benne vest halálig jó reménységedet.